merüljünk el önmagunkban, és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ez a mai napon is elhoztál bennünket ide. Magasztalunk azért, mert volt és van vágy a szívünkben, hogy halljuk a te igédet. Pedig te látod azt, hogy a mindennapok során hányszor, de hányszor mondunk nemet a te hívásodra, hányszor, de hányszor mondjuk azt, hogy köszönöm én most, inkább nem kérek belőled. Magasztalunk azért, mert te megbocsátod ezt nekünk. Magasztalunk azért, mert lehetőséget adsz egy új kezdésre. Lehetőséget adsz arra, hogy megújult erővel, tiszta lappal elindulhassunk és folytathassuk utunkat. Örökkévaló Isten, köszönjük neked azt, hogy van családunk, vannak barátaink, vannak olyan testvérek, akiknek a közösségében jól érezzük magunkat. Köszönjük azt, hogy te ilyen különleges alkalmakat is teremtesz, amikor a szokásostól kicsit eltérő módon találkozhatunk veled. Kérünk téged, mennyei atyánk, te légy most mi velünk, szent lelked által, áld meg mindannyiunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Őszintén szólva úgy gondoltam, hogy én egy hosszabb igeszakaszt olvasok föl, de aztán rájöttem, hogy hát hogyha én ehhez folyamodnék, akkor 10 percig föl sem néznék a Bibliából, mert hogy nagyon szívesen felolvasnám a korintusbeli gyülekezethez írt első levél 15. részének első 34 versét, de hát úgy döntöttem, hogy ebből inkább választok valamit, egy néhány verset, és majd az egésznek a fényében fogok beszélni erről a néhány versről. Ez a néhány vers pedig a 15. rész 29. versétől kezdődően a 34. verssel záródó igeszakasz. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom ezt. Miután elkészültem a mai napra az ige hirdetéssel, ahogy sikerült így a lovak közé csapnom az ige hirdetés kezdetén, rájöttem, hogy az mennyire aktuális, ugyanis ha belegondolunk, akkor egy-egy társadalmi kérdést, azt ma már nem olyan feltűnő, hogy többféle fórumon vitatjuk meg. Ha lehet, talán 4 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ha lehet, akkor ez még egyre intenzívebb lesz. Ma erről nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a civil társadalomnak ez a feléledése, ez olyan előre és felfele mutató, mint ahogy azt néhány évvel ezelőtt gondoltam volna. Legfőképp azért is nem, mert sok minden elcsépelté válik, és az embernek ez nem biztos, hogy van kedve, illetve, mint értelmi lelkész, a programok szervezésében azért megtapasztaltam azt is, hogy hát nem mindig akkora az érdeklődés, mint amilyen lehetne, és nem mindig növekszik, van olyan, ahol csökken. De hát azt is tudnunk kell, hogy a dolgoknak ez a természetes velejárója is. Akik mégis elmennek egy-egy ilyen fórumra, vagy meghallgatnak többféle műsort ugyanazon a csatornán, vagy többféle csatornán meghallgatnak különböző embereket ugyanarról a témáról, akkor ezt miért teszik? Hát aki teszi, az általában nem csak azért, hogy felidegesítse magát az egyik vagy a másik oldalon, hanem leginkább azért, hogy egy átfogóbb képet kapjon. Hogy ez mennyire jellemző vagy nem, azt döntsük el magunk. Ha Pál apostolnak a 15. részben leírt gondolatait felolvastam volna teljes egészében, azt a 34 verset, akkor azt láthatnánk, hogy Pál apostol is megpróbálja minél több oldalról megközelíteni a feltámadás tényét. Így bőjt időszakában, amikor készülünk a húsvétra, úgy érzem és úgy éreztem, hogy érdemes egy kicsit foglalkoznunk azzal, hogy ez a feltámadás, ez mit jelent
és mit jelenthet a számunkra. Ennek jegyében szeretném, hogyha azokat a szempontokat, amelyek alapján Pál apostol megvizsgálja a feltámadás tényét, létét, miben létét, azt most mi is megnéznénk. Ezek pedig az első 11 versben történelmi szempontból, a 12-től a 19. versig terjedő szakaszban logikai, a 20-tól 28. versig terjedő szakaszban mondjuk így teológiai, és a felolvasott szakaszban gyakorlati szempontból közelíti meg Pál apostol a feltámadás kérdését. Azt mondhatnánk, hogy ő nagyon modernül járt el, de ez nem volna teljesen igaz. Ha azt mondjuk, hogy a modern ember is meg tudja érteni ezt a többféle szempontból való vizsgálódást, akkor már sokkal inkább közelebb járunk a valósághoz és az igazsághoz. Az első dolog tehát, amikor a feltámadás tényét szeretnénk megvizsgálni, az mindenképpen a történelmi nézőpont. A keresztény hit alapvető fontosságú tétele az, hogy Krisztus halála és feltámadása megtörtént. Ha valaki elkezdi a Biblia lapjait lapozgatni, és megnéz egy jó néhány olyan könyvet, amely a bibliai könyvek magyarázatával foglalkozik, akkor előbb-utóbb ráakad azokra a könyvekre is, amelyek azt mondják, hogy vannak bizony pontatlanságok, vagy amelyek nem mindenhol fedik a történelmi tényeket. Na már most erre azt lehet mondani, hogy hát akkor itt valami bibi van. Hát ha valakinek szíve így diktálja, akkor mondhatja ezt is. De azt is vegyük figyelembe, hogy a Biblia azért nem történelemkönyv. Tehát aki már forgatott vagy forgat történelemkönyvet, az tudja, hogy az egy kicsit más műfaj, mint ami a Biblia. A Biblia sokkal inkább a hit szempontjai alapján rendezi az eseményeket. Sőt, és ez a másik oldala, vannak olyan dolgok, ahol nem is biztos, hogy fontos annak a kérdésnek a vizsgálata vagy magyarázata, hogy ez most megtörtént, nem történt meg, hogyan történt meg, vagy hogyan nem. Azt gondolom, hogy ha valaki például a Jónás könyvére, vagy a Jób könyvére azt mondja, hogy hát ez egy nagy példabeszéd, és nem biztos, hogy olyan fajta történeti tényeken alapul, mint például a Krisztus feltámadása, az az én hitemen nem sokat rombol. Sőt, talán épít is. Azáltal, hogy elmondja, hogy mert nem elképzelhető számomra, hogy a CET az bekapott valakit, és onnan ő élve került ki, attól még magának a példabeszédnek az értelme, az még megmarad. De hogy ennek mi köze van a Krisztus feltámadásához, ott azt mondhatjuk, hogy igen, vannak olyan dolgok, ahol nem fontos a történeti hűség. Az, hogy mi, mikor és hogyan történt, mert a lényeg nem azon van. Viszont, hogyha Jézus Krisztusról beszélünk, és az ő haláláról és feltámadásáról, akkor ez egy olyan pont, ahol fontos. Ahol nem tudunk tovább lépni mindaddig, amíg nem tisztáztuk magunkban, hogy vajon el tudjuk-e fogadni azt, hogy ez megtörtént. Mert ha nem történt meg, akkor van-e értelme bárminek a mi hitünkben? Ahogy Pál apostol is mondta itt a felolvasott szakaszban, hogy miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Vajon miért sanyargatjuk saját magunkat, hogyha ez nem igaz? Miért van az, hogy mi áltatjuk magunkat, ha nem igaz? Az, hogy most vajon a Jónás könyvében történtek példabeszéd, vagy nem, az másodlagos. De az elsődleges, hogy a mi hitünk szempontjából nem merülhet föl kérdés bennünk a tekintetben, hogy a Krisztus feltámadt-e vagy nem. Így a húsvét felé vezető úton érdemes megvizsgálnunk önmagunkat, hogy vajon mennyire szilárd a meggyőződésünk e tekintetben. Mennyire szilárd a hitünk abban, hogy ez valóság, amely megtörtént. Amikor ezt látjuk és halljuk Pál apostol szavai által, akkor az sem árt megnéznünk, hogy vajon mi hogyan viszonyulunk a történelemhez, hogyan viszonyulunk a történelem dolgaihoz, eseményeihez, Nem csak azért, hogy mi volt az 1500, 1600, 1700, 1800-as években, hanem az a történelem, amit mi írunk nap, mint nap, lehet, hogy csak kis lábjegyzeteket teszünk hozzá a történelemhez, ez lehet. De nélkülünk nem teljes ez a történelem. Vajon ebben a történelemben mi hogyan szemléljük az eseményeket? Mert hogy a keresztény ember számára más viszonyítási pont nincsen és nem létezik, csak és kizárólag az az egy kis lencse, ami nem is biztos, hogy olyan kicsi, amit Jézus Krisztusnak hívnak. Csak rajta és általa, csak rajta keresztül és általa tudjuk helyesen látni a történelmi eseményeket. Mert ennek a történelmnek nem csak részesei vagyunk, hanem a mi életünk is része, és olyan az, hogy mi az életünket hogyan éljük, azt sem tehetjük másként mérlegre, csak úgy, hogy az értékmérő az Jézus Krisztus. És hogy vajon van-e értelme, vagy nem, itt jön a második pont, tudnélik az, hogy Pál apostol logikai szempontból is megközelíti a kérdést. Mint már mondtam, hogy ha mindezek nem így történtek volna, akkor Pál apostol azt mondja, hogy hát nálunk gazabb emberek nem nagyon léteznének a földön. Mert nem csak magunkat ámítanánk, hanem még másokat is. Kezünket dörzsölve csőbe húznánk, hogy tudjátok, hát ez alapvetően nem is a valóságos dolog, sokkal inkább butaság, de mi azért titeket rábeszélünk, hogy mi lenne, hogyha hinnétek, mert az jó nektek. De ez a hit nem létezhetik Jézus Krisztus nélkül. Persze az is bizonyos, hogy Krisztus halálának és feltámadásának a valósága szétfeszíti azt, amit mi emberi észre fel tudunk fogni. De a hit abban, hogy valami megtörtént, az nélkülözhetetlen. A Krisztus feltámadásába vetett hit a késői szemlélők, azaz számunkra, így a 21. század elején, már nem bizonyítható olyan formában, mint Pál apostol számára bizonyítható volt talán. Tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon téves meglátás, amikor azt mondja valaki, hogy ó, hát milyen jó is volt akkor még Jézussal élni, mert hát akkor sokkal könnyebb volt, mert hát ők ott voltak vele, látták, mit tett és mit nem tett. Na már most, aki megtapasztalt bármi némű kis csodát az életében, és hát tudjuk, a csoda az nem mindig az, hogy eddig béna voltam, és most így már majdnem, hogy repülni tudok, vagy bármi ilyesmi, hanem a csoda az, ami ott és akkor történik, amikor szükség van rá. Amikor, hogyha valaki iskolába jár, tanul, egyetemre jár, vagy bárhova, máshova, és tudja azt, hogy amikor megérdemelte volna azt, hogyha lehet, akkor kapjon egy koppintást az orra hegyére, és nem kapta meg, azért az is elég csodaszámba tud menni. Az, amikor valamit sikeresen úgy tudtam megélni, hogy hát azon nem kevés, hanem inkább sok múlt, de nem rombolódott le az az épület, az a barátság, az a család, vagy éppen miről van szó, az is elég nagy csoda tud lenni. Na most, aki ott lakik mellettünk a szomszédba, annak, hogyha őszinték vagyunk, és kicsit köznapian mondjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy gőze sincs arról, hogy mi történt a mellette lévő házban. Na most én azt gondolom, hogy a tanítványoknak lehet, hogy bizonyos szempontból könnyebb volt, de bizonyos szempontból meg nehezebb. Tehát nem biztos, hogy jó az, ha mi légykedünk rájuk, hogy bezzegők ott voltak, és mi meg nem lehetünk ott. Mert ami megismerhető és megkapható, a számunkra is megkapható. Szóval manapság minket azért néznek kicsit butának, mert mi elhisszük ezt a csodát. Hát Pál apostol érvelése szerint, mivel megtörtént, pontosan akkor lennénk hűtlenek és ostobák, hogyha nem hinnénk el. Azonban, ezt soha ne felejtsük, az elsődleges a hitbeli meggyőződés. Az a meggyőződés, mely szilárd alapokon áll, képes továbbiakban nem úgy érvelni, hogy hát azért, mert csak. Hát miért hiszel? Hát mert jó. És miért jó? Hát azért, mert csak. És valóságos szerinted ez a hit? Igen, miért? Azért, mert csak. Hát őszintén szóval engem se nagyon győzne meg, hát nem tudom a testvérek, hogy vannak vele. Minden esetre egy bizonyos, hogyha meggyőződött emberek vagyunk, akkor nem fogunk ilyen hibába esni. Aztán itt van a harmadik szempont, a teológiai nézőpont. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy az a Krisztus, aki feltámad húsvétkor, az nem egy eszméért halt meg, nem egyfajta hősi halál ez, vagy egy romantikus közösségvállalás, hanem váltság halál. Az ember életének rendbe tételéért halt meg Jézus a kereszten. Minden a bűn eltörléséért, az Istennel való kapcsolat rendezéséért folyt. Na most ezt olyan nehéz megközelíteni legtöbbször, és azt érzem én is magamon, hogy amikor egy erőteljes kételjeim vannak, akkor így megfogalmazok bennem, hogy no hát jól van, de hát ez mit is jelent? Mit jelent az, hogy én bűnös vagyok? Azt jelenti, hogy nálam nagyobb trógel nincs a világon. Egy bizonyos értelemben jelenti ezt is. De azért azt is jelenti, hogy hát emberek, hogyha alapból úgy nem ismerkedünk meg a Bibliával, az Istennel, nincs egy gyülekezet, ahol hallhattuk volna bármikor is, valamikor is Isten igéjét, akkor alapvetően nem sok közünk lenne Istenhez, vagy ahhoz a Jézushoz, akit ma már ismerünk. Na most ez jelenti a rendbetétel, hogy lehetőségünk van közösségben lenni Jézussal. Vajon mennyire tartjuk mi ezt egy értékes dolognak? Mennyire fontos a számunkra az, hogy lehetőségünk van? Mennyire fontos a számunkra az, hogy egy kicsit másként nézhetünk a világra, másként végezhetjük a munkáinkat, másként élhetjük az életünket, másként viselkedhetünk az iskolában, másként kezelhetjük a nőket, vagy éppen a férfiakat egy párkapcsolatban. Másként kezelhetjük azt, hogy mi a fontos az életben, hogyan neveljük a gyermekeinket, hogy miért tanítják az idősebbek a fiatalabbakat. Lehetőségünk van rá. Ez vajon mennyire fontos nekünk? Ez ugyanis, hogy nekünk ez a reménységünk és lehetőségünk van, ez nem gyengeség. Azt lehet mondani, hogy jó, hát a keresztény ember, hát az valaki olyan, akinek mindig szüksége van mankóra. Zárójelesen jegyzem meg, hogy alapvetően az ember olyan, akinek szüksége van mankóra, nem a keresztény ember. A keresztény ember meg a nem keresztény ember között talán a különbség annyi, hogy a keresztény ember ezt tudja, és azt mondja, hogy kösz szépen a mankót, mert úgy mégiscsak biztosabban tudok járni. Persze így is botladozik, így is esik nagyokat, aki őszinte keresztény, azt tudja azt, hogy hát azért attól még tökéletes nem lettem. Hát vagy lehet, hogy más igen, de én biztos nem. Szóval, hogy az Isten ezt vállaljuk, ennek van lehetősége a mi életünkben is. És jön a végső, mármint úgy végső, hogy az utolsó nézőpont, és ez a gyakorlati nézőpont. Hát, kicsit elcsépelt, ezért nem is nagyon szeretem ezt mondani, de attól még az igazság tartalma megvan, hogy a Krisztus váltsághalála és feltámadása alapvetően az örökkévalóságban teljesedik ki. Na most, ezzel a mondattal nekem egy bajom szokott lenni, minden igazságával együtt is. Hogy ez ilyen aduász. Szóval olyan dolog, amit amikor már nem tudunk mit mondani a másiknak, amikor nincs kedvünk együtt érezni a másikkal, amikor lehetne néhány mondjuk nagyon pozitív értelemben emberi szót szólni, keresztény emberi szót szólni a másikhoz, akkor kijátsszuk ezt az örökké valóságban majd kiteljesedik dolgot. És ezzel mondom, nincs is semmi baj, mert ez tényleg így van. Azonban ez soha ne legyen mentség számunkra akkor, amikor benne vagyunk egy helyzetben, ahol a fele bajátunk, az így nem azért, mert ő elválja, hanem mert a helyzet elválja azt, hogy hát, testvér, nem kéne valamit csinálni. És akkor lehet azt mondani, hogy persze majd az örökké valóságban ez kiegyenlítődik, és hát nem baj, hogy ott szenvedsz, mert az végsősorban neked tök jó lesz. Mert az örökké valóság az majd elrendezi a dolgokat. Szóval erre azért soha ne hivatkozzunk. A húsvét az nem az az ünnep, és a böjt, amiben készülünk, nem az az ünnep, amikor így elég jól lehet hivatkozni arra, hogy mit, miért nem fogunk csinálni, amit kellene. Talán az az út, amit Jézus bejárt, és amikor elérkezünk a nagy héthez, világvasárnaptól kezdődően, ezt az utat mi is bejárhatjuk, nem mintha egyébként nem, de ilyenkor egy kicsit még erőteljesebben, ez a pontosan a tenni akarás és a cselekvésnek az ideje, hogy a gyakorlati nézőpontot egy másik oldalról közelítsük meg. Az, hogyha egyszer kimondtuk, hogy mit jelent Krisztussal élni az életünket, akkor ez azt is jelenti, és ez szokott benne a nehézség lenni, hogy ez egyfajta életfolytatást is feltételez. Na most ez az életfolytatás ez nem azt jelenti, hogy hát innentől fogva én már nem fogok hibázni, és ezt csak suttogva mondom, mert magunk között vagyunk, hogy ha csináltunk valamit, akkor azt minél jobban el kell rejteni, mert hogyha senki nem látja, akkor olyan, mintha meg sem történt volna. Mert ez nem igaz. Attól még megtörténik az, hogy hibázunk. Talán ez annyit jelent, hogy hiszünk Istenben, és merjük vállalni a hibáinkat is, a botlásainkat, fölmerjük vállalni azt, hogyha valamit nem úgy teljesítünk, vagy teljesítettünk, fölmerjük vállalni azt, hogy hát, ha ezt elbaltáztam, akkor elbaltáztam. Ez az egy kicsit nehezebb, mint a zsebbe tenni a telefont, és kikapcsolni, hogy ne hívjanak, hogyha valamit elrontottam. Szóval én azt kívánom, hogy a keresztény ember jogokkal rendelkezik, olyan jogokkal, mint hogy Isten gyermekeinek neveztethetünk. Olyan joggal, hogy Istenhez bármikor odafordulhatunk. Olyan joggal, hogy bízhatunk Isten ígéreteinek beteljesülésében. Viszont a jogok mellett, amelyeknek a felsorolása természetesen nem volt teljes, vannak kötelességeink is. Olyan kötelességek, amelyek nem mindig egyszerűek, de szükségesek. És nem azért szükségesek elsősorban, hogyha jól magunkban nézünk, mert hát a mellettünk ülő majd a vállunkra fog koppintani, hanem hogyha nem tesszük meg, hazamegyünk, és amikor nem látja senki, zuhanyzás után letöröljük a párát a tükörről, és belenézünk, akkor nem az néz vissza, mint akit szeretnénk, hogy visszanézzen. És ez nem azért van, mert nem tudom, mekkora elvárásokkal vagyunk magunk iránt, hanem leginkább azért, mert valamit nem úgy csináltunk, mint ahogy szerettünk volna. Többek között azt kívánom a böjtre, mindenkinek, hogy az életében minél kevesebb olyan dolog történjen, amely úgy változtatja meg az életét negatívan, hogy azon már ne tudjon változtatni. Emellett azt is kívánom a böjtben való felkészülésre, hogy elmerkedjünk egy kicsit arról, bár, ha őszinték vagyunk, akkor nem biztos, hogy csak elmerkedni kell, hiszen nem tudom, hogy ki ismeri a dán filozófust, Søren Kierkegaardot, vagy Kierkegaardot, ki hogy szokta ejteni. Ő azt mondja, hogy az a tanár, tehát az, hogy mit tegyünk, magyarán az etika tanítása, az nem folyhat úgy, hogy a testvéreket én most beiratom egy kurzusra, hogy alapvetően mit és hogyan kell tenni. Hanem ennek az oktatása az úgy folyik, mint akik a hadseregben voltak, én hála Istennek csak elmondásból tudom ezt, a nagy tiszteletű úr az nem, én igen, ezt én nem is bánom, bár azt gondolom, hogy ha 20 évek korábban születek, akkor hogy azzal, hogy E kategóriát kaptam, férfi se lennék a talpamon. No de hát, hála Istennek én nem bánom, hogy más időket élünk, minden esetre az biztos, hogy a gyakorlatoztató katona a bakáknak nem magyarázta el, hogy hát ezt hogy is kell csinálni, mert amikor majd kimegyünk, akkor szépen én ott el fogom mondani, és akkor, ha ez van, akkor azt kell majd csinálni, és majd szépen egy ilyen elméleti oktatást csinált arról, hogy mi fog történni, hanem gyakorlatban. Na most a keresztény élet is ilyen gyakorlati dolog, és kívánom, hogy a böjt legyen egy ilyen aktív, gyakorlati dolog, amikor az idősek kicsit tanítják a fiatalok meg talán egy kicsit tudnak figyelni az idősekre, hogy mit és hogyan lehetne tanulni tőlük, hogy ne bukjunk akkorát, mint amit bukhatnánk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy eljöttél, és meghaltál, és feltámadtál életünk. Add, hogy tudjuk ezt a csodát úgy látni, ahogy látnunk kell. Ne egy ilyen misztikus, csodálatos, olyan ködben, amellyel nem tudunk mit kezdeni, egy olyan eseményként kezelni, ami nagyon jó, hogy volt, de valahol a mi életünkhöz alapvetően nem sok köze van. Hanem tudjuk ezt úgy szemlélni, tudjunk rá úgy tekinteni, mint valami olyanra, amely itt van, amelynek részesei vagyunk és lehetünk. Add, hogy ez a böjti időszak, a készülés a karácsony, a húsvétra olyan készülés lehessen, amelynek során nem egyre passzívabbakká, hanem aktívabbakká válunk. Kérünk téged arra, hogy tudjunk rád figyelni minden napon, és add, hogy ez az odafigyelés életté váljon a mindennapjainkban. Hogy az a történelem, amelyet mi, ha nem is kézzel, de a saját életünkkel írunk, az egy olyan valóságos történet legyen, amelyből téged soha senki nem szoríthat ki. Köszönjük, Atyánk, a lehetőséget, amelyet Jézus Krisztusban adtál, és kérünk, soha ne vonj meg szent lelkedet tőlünk, hogy megérthessük mindazt, amit te megértetni akarsz velünk. Annak nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.